Kedves hallgatóink, a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára látogatott a világhírű hegedű művész, a cigányzene kiemelkedő képviselője Robi Lakatos. A neves művész a teológia oktatója, dr. Gulyás Klára meghívására tekintette meg az intézményt, amelyen a két rektor helyettes dr. Rácsok Gabriella és dr. Nagy Károly Zsolt, valamint Barnóczky Anita főiskolai adjunktus kalauzolták végig. Robi Lakatos megtekintette a nagykönyvtárat is. Most hallható beszélgetésünk a teológia imatermében készült.
Hát igen, kétszer jártam, most vagyok harmadszor, épp is Sárospatakon. Hát legelső ízben, tudomásom szerint 8 vagy 9 évvel ezelőtt jártam itt Sárospatakon, a Rákóczi várban volt egy koncertem a Doknányi zenekarral, ami nagyon szép volt, és ugye egy gyönyörű helyszín volt ez a koncert, és másodszor, amikor itt jártam tavaly, a Európai Borlovagrend alkalmából, mert tavaly avattak fel engemet, és most pedig ez alkalomból vagyok ugyancsak itt Sárospatakon, mert volt ugyancsak tegnap egy avatás és egy nagy vacsora.
Mindenkinek elindul valahogy a pályája. Én olvastam, hogy valamikor 11-12 éves korában már több ezer ember előtt játszott, és én visszagondoltam a saját 11-12 éves koromra, és emlékszem, hogy legfeljebb egy szép kiejtési versenyen rettegtem egy bizottság előtt. Emlékszik-e rá, hogy milyen érzés volt először kiállni ennyi ember előtt?
Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem egy gyereknek, aki ugye zenét tanul. Akármilyen hangszeren a sikerélmény az mindig nagyon fontos, mert tulajdonképpen ez adja igazából a löketet. Ugyanígy próbálkozom például az unokámmal is, ugye ő is hegedül, és most 8 éves, és hát amikor van valami koncert, és amikor feljön a színpadra, ez egy nagyon fontos dolog, és ez ugyanúgy nekem is nagyon fontos volt. Különben ez az első koncertem, ez 7 éves koromban volt, a Margit-szigeti nagyszínpadon nagyon-nagyon sok ember volt, és tényleg ez egy nagyon fontos rész volt, és valahogy én úgy vagyok ezzel az egész dologgal, hogy lehet, hogy ilyen több életem van, mert utána elkezdődött 9 éves korom óta mondhatom azt, hogy majdnem minden este játszom, és utána 20 éves koromban kezdődött el egy teljesen más életem, amikor kimentem külföldre, és most már tulajdonképpen 37 éve élek kint külföldön, és most az utóbbi pár évben vagyok inkább itthon többet.
Egy jó pár világhírű nagyság mellett játszott. Én abban a korosztályban tartozom, aki mondjuk Járóka Sándor nevét ezerszer hallotta a televízióban, vagy a Yehudi Menuhin nevét is, hogyha nem is érdeklődnék a zene iránt is, rengetegszer hallottam volna a nevét. Tehát ön ilyen emberek mellett játszott, mit tanult tőlük, vagy mit segítette az ön pályájába az, hogy velük együtt dolgozhatott?
Hát 11 éves koromban kezdtem el tanulóként idősebb Járóka Sándor zenekarában játszani, ami nagyon-nagyon fontos dolog volt. Ugye abban az időben persze másképp működött még minden, mint most. Mint ahogy most is mindig mondom a fiataloknak, hogy ha tehetik, akkor inkább játszanak zenekarban, mert ott lehet a legtöbbet tanulni. Na most nekem még nagy szerencsém volt, hogy lehetőségem volt ilyen muzsikusokkal együtt játszani abban az időben, és hát ott tanultam idősebb Járóka Sándornál, majd utána 20 éves koromban mentem ki Belgiumba.
Miért vezetett ki az útja külföldre? Miért választotta a külföldi létet?
Ez egy nagyon egyszerű 3 hónapos szerződésem volt Belgiumba, Liège-be még hozzá, és azt gondoltam, hogy kimegyek erre a 3 hónapra játszani, és lehetőségem volt egy első zenekart felállítani, akikkel kimegyek ezért. Hát csak ez a 3 hónap egy kicsit most már elhúzódott, így 37 éve. Ugye nagy sikerünk volt, és mindig prolongálták és prolongálták a szerződésemet, és utána pedig 1985-ben Brüsszelben nyitottunk egy nagyon érdekes helyet, egy éttermet, egy klubot, nem is tudom, hogy fejezzem ki magamat, orosz éttermet, és ebbe az volt az érdekesség, hogy különben Európában ez a hely volt az első romkocsma. Ugye zinger varrógépek voltak az asztalok, 2-1 forma szék nem volt, és így tovább, és így tovább. És nagyon speciális dolgok voltak, mert például a bárpult háta mögött volt egy nagyon hosszú mélyhűtő, üvegmélyhűtő, és ebben 365 fajta vodka volt. És ugye ez volt az étlapon is, 365 féle vodka. Úgyhogy nagyon sokan jártak oda, és amikor elindítottuk ezt a helyet, persze zenére épült. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, pláne most, hogy bizonyos éttermek, vagy bizonyos helyek, most vagy gasztronómiára épül, vagy zenére. Na most ez zenére épült, és 2 év múlva olyan nagy siker volt, hogy világhírű vált ez a hely, és a világ minden részéről jött mindenki oda. Nagyon sok muzsikus, művészek, tehát nagyon keveset tudnék mondani olyat, aki ott nem fordult meg ezen a helyen. És hát többek között eljutottunk tulajdonképpen a kérdéshez is, hogy például megfordult ott Stefan Grappelli is, Yehudi Menuhin is, és amikor a 80. születésnapja volt, akkor Brüsszelben volt, és utána meglátogatott engem több hegedű művésszel is együtt, és akkor nagyon összebarátkoztunk, és innentől kezdve minden hónapban egyszer eljött hozzám, mert minden alkalommal, amikor jött Brüsszelbe egyszer, ő minden hónapban volt egy vacsora meghívása a királyi családhoz. És amikor vége lett a vacsorának, akkor minden alkalommal eljött hozzám, meglátogatott. És egyszer jött, és mondja azt, tehát Robi, azt mondja, nagyon sokat utazok a világ minden részén, és akárhova megyek, téged mindenhol ismernek, de a muzsikusok már, mint a muzsikus körökben. De a nagy közönség az igazán nem ismer téged. És itt jött ez az ötlet, hogy akkor csináljunk 3 koncertet például, hogy valami történjen velem. És akkor így játszottunk egy koncertet Brüsszelben, Londonban és Párizsban. És ez tényleg meghoztak tulajdonképpen a gyümölcsét ennek az egész dolognak, hogy vagy úgy fejezem ki magam, egy karriernek a kezdetét, mert aztán utána kaptam egy szerződést New Yorkból, a Columbia Artist Managementtől, amit aláírtam, és így tovább, aztán utána kaptam egy szerződést a Deutsche Grammophontól, felvettem a lemezeket, és így tovább. Tehát innentől kezdve kezdtem el tulajdonképpen utazni a világ minden részén.
Említette, hogy szinte minden este fellép, játszik. Mégis ki tudna emelni néhány olyan nagy fellépést, amely valamiért vagy emlékezetes volt, vagy meghatározó, mint ahogy említette, meghatározó a pályájában. Vannak-e ilyen alkalmak?
Hát természetesen ezek a koncertek nagyon fontos koncertek voltak, amit a Yehudi Menuhinnal játszottam, ugye? De persze voltak olyan koncertek, ami nagyon fontos koncertek, mint például Londonban, ugye Albert Hall, vagy a Barbican Hall-ban, London szimfonikusokkal több koncert, Maxim Wengerovval együtt. Tehát ilyen koncertek, vagy a Carnegie Hall természetesen, vagy a Sydney Opera, hát talán ez a 3, ami az a leges, legfontosabb volt nekem, mert ráadásul a Sydney Operában még egy élő lemezt is felvettünk, tehát erről van egy lemez is a opera koncertunkról.
Több mint 3 évtizedes külföldi lét után, ami alatt bejárta a világot, nem nagyon van földrész, gondolom, ahol nem volt. Miért döntött úgy, hogy hát mégis inkább Magyarországon tölt mostantól több időt, tehát nem lehetett ezt elkerülni, tele volt vele az egész magyar sajtó, hogy hazaköltözött. Miért döntött emellett?
Hát természetesen nagyon szeretek itthon lenni. Hát azért én magyar vagyok mindenféleképpen, és mindig is, amikor akárhova utaztam, mai napig is, mindenhol úgy van ki, vagy Hungarian Violinist, tehát végül is magyar vagyok. Nagyon szeretek Budapesten lenni, jól érzem magam, és hát az az igazság, hogy nem nagyon sokat, én több mint 20 éven keresztül Magyarországon nem játszottam, és azt se tudták, hogy ki vagyok. Hát szerintem lehet, hogy még most sem igazán, de ezen kezdek egy kicsit dolgozni, mert létrehoztunk egy alapítványt, és csináltam egy hegedű versenyt, ami a világon az első improvizációs hegedű verseny volt, egy nemzetközi, és ezt szeretném folytatni, a 2. edíciót, ezt a hegedű versenyt, és hát az alapítványi munkát, ahol ugye fiatal tehetségekkel foglalkozunk.
Kialakított egy saját stílust is, ez most egy kicsit puskáznom kellett, ez az unortodox, fúziós cigány muzsika, ez mit akar?
Ez úgy alakult ki ez a stílus, hogy annak idején, amikor megnyitottuk 1985-ben ezt a romkocsmát, az úgynevezett romkocsmánka, olyan zenét játszottunk, ugye valahol abban az időben kezdett el egy kicsit feledésbe menni az igazi, tehát a úgynevezett kávéházi cigányzene. És azon gondolkodtam, hogy mit lehetne ezzel tenni, mert ugye ezt a cigányzenét, ezt mindig ugye kávéházakban, éttermekben játszották, amikor közben az emberek kávéztak, ettek, ittak, és azon gondolkodtam, hogy miként lehetne ezt valahogy egy kicsit megújítani, hogy színpadra vinni, hogy az emberek leülnek, és esetleg egy 2 órás koncertet végighallgatnak. Tehát elkezdtünk olyan formában játszani, hogy végül is ezt a, tehát a magyar cigányzenét összekeverni másfajta cigányzenével is, tehát ugyanúgy belevonni a Django Reinhardt, tehát a páneurópai francia cigány jazz zenét, flamenco zenét, de ugyanúgy természetesen a balkán, orosz, mindenféle cigányzenét, és mindezt összekeverve klasszikus zenével és jazzzel. Tehát egy kicsit nagyon érdekes volt. És ugye azért volt érdekes az egész dolog így, mert amikor bejöttek az emberek és leültek, 2 órás koncertet végighallgatták, és nem volt unalmas. Tehát én nem szeretem, amikor az emberek a koncertemen unatkoznak, hát ez nem lehet. Hanem inkább, ugye mindig történik az a lényeg ennek, mindig van valami változás, nagyon sok ritmikai változás van, hangzásban, mindenféleképpen. És persze kicseréltem a zenekari koncepciót is, tehát az én zenekaromban van zongora, van gitár, nagybőgő, hegedűk, cimbalom. Tehát már magában a hangzás nagyon speciális, mert elvileg zongora, cimbalommal nagyon nehéz együtt játszani. Tehát nekünk vannak olyan kitalált arrangmanok, hogy együtt tudjanak játszani, és ezáltal nagyon speciálisan szólal meg ez az egész.
Említés szintjén már mondta, hogy mivel foglalkozik, amióta hazajött, de lehet-e tudni, hogy milyen projektek vannak, tehát hogy a magyarországi fellépések hogyan alakulnak, hol lép föl, milyen programokkal, milyen zenével?
Természetesen ugyanúgy nagyon sokat utazom most is, tehát jövök, megyek attól függetlenül, hogy Budapesten élek most. Van egy nagyon-nagyon érdekes projektem, amit el szeretnék mondani. Írtam egy 8 perces darabot, egy szimfonikus zenekari darabot, amit hamarosan föl szeretnék majd venni lemezre is természetesen, és egy videoklippet szeretnék belőle csinálni. Az a lényege, az a címe 8 perc Magyarország, és az a lényeg az egész dolognak, hogy minden egyes perc ebben a műben Magyarország történelmének meghatározó részleteiről szól, és ebből szeretnék ugyanakkor létrehozni egy videoklippet, és beszeretném mutatni ezt a művet úgy Magyarországon, ugyanúgy a jövőre a magyar elnökségen Brüsszelben, a parlamentben.
És azt is említette, hogy ugye foglalkozik, tehát úgy, ahogy önnek segítettek annak idején neves zenészek, ön is megpróbál visszaadni az utókornak ebből valamit. Hogyan működik ez az alapítvány, tehát hogyan foglalkoznak, hogyan nyúlnak a hóna alá azoknak a fiatal tehetségeknek, akiket úgy látják, hogy érdemes foglalkozni velük?
Hát igen, sajnos azt el kell mondanom, hogy a Covid idő alatt egy kicsit nehéz volt, tehát akkor tényleg így interneten keresztül működött minden. De most megint tudunk egy kicsit visszajönni, és ugye most ebben az évben meg szeretnénk újból csinálni például a második edíciót ebből a nemzetközi hegedű versenyből, és ugye a fiatal gyerekek, hát ugye megpróbálunk mindenhol keresni olyan fiatal tehetségeket, hát ez a lényeg az egésznek, akiknek nincs lehetőségük igazán jó tanároktól tanulni, és így tovább. Én kitaláltam például azt is, amit nagyon fontosnak tartok Magyarországon, hogy minden héten egyszer tanuljanak nyelveket, tehát angolul természetesen, de valaki mást akar tanulni, azt is lehet, de szerintem nagyon fontos, mert valahogy Magyarországon nem igazán beszélnek nyelveket a fiatalok.
Még utolsó kérdésként annyi, hogy az unokáját már említette, hogy próbálkozik a hegedővel, játszik hegedűn, de a család más tagjaiban megmaradt ez a zene iránti érdeklődés, ha jól láttam, akkor lánya énekel.
Hát természetesen a lányom, igen, ő énekel, franciául énekel. Létrehoztunk egy zenekart itt most Magyarországon, ami Django Reinhardt stílust játszik, tehát francia jazz, és ugye franciául énekelő az énekes ebben a zenekarba, különben az a Kárpáti Robertnek a Django zenekara. És ugye van a másik unokám, a lány unokám, aki különben zongorázik, de nagyon érdekes, mert most írt egy mesekönyvet, 10 éves, és írt egy mesekönyvet, ami nagyon nagy siker, különben nemrég jelent meg a Petőfi kiadónál. Igen. És egy zenés mesekönyv még ráadásul van benne egy lemez is, ahol nagyon neves művészek énekeltek, tehát minden fejezethez van külön zene, és olyanok, mint a Kökény Attila például, meg nagyon sok neves énekesek, zenekarok játszanak ezen a lemezen, tehát így vagyunk.
Bátorítja őket, tehát mondja, hogy szép ez a pálya, segíti, bátorítja őket, mert gondolom azért nagyon fontos, hogy mit mond, mi a véleménye.
Természetesen, de én magamról tudom, hogy én is olyan voltam gyereknek, hogy általában egy gyerek mindig azt akarja csinálni, amit otthon lát. De most ugye, amikor gyerek voltam, én is ezt láttam. Tehát nekem is édesapám állandóan utazott. Sőt, 8 éves koromban egy évig voltam kint Münchenbe például, ott jártam iskolába akkor. Szóval vannak ilyen dolgok, megmondom őszintén, és ezek a gyerekek is ugyanolyanok, hogy amit látnak, tehát persze ő is mindig színpadra akar menni, ő is mindig utazni akar, és így tovább. És még ráadásul nagyon okos, tehát nagyon jó fényképész, ezt így szoktuk mondani.
Kedves hallgatóink, a világhírű hegedű művésszel, a cigányzene kiemelkedő képviselőjével, Robi Lakatossal beszélgettem az imént.